Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Köszönöm szépen! Önök az Életet filmje című est második felvonását, második részét látják. Az első részt a kamaszkornál hagytuk abba, és annak nyűgjénél és nyilainál, de minden nyűgje és nyomorúsága ellenére a kamaszkornak van egy óriási életre szóló ajándéka is. Kamaszként kapsz egy érzést, ami akkor tör rád először, és utána ahányszor megérzed az életben, újra és újra kamasznak fogod magad érezni. És ez a szerelem. A szerelem, ami a világ valamennyi élőlénye közül csak nálunk embereknél van jelen pluszban a fajfenntartás képletében, sehol máshol. A többiek ezt megoldják rideg ösztönből. Ha a himgalom felfújja a bögyét, a nőstények totyognak utána. Ha a szukakutya tüzel, a kanok szaladnak rá, de nálunk embereknél ott van ez a plusz. Ami annyira megszépíti az egészet. Nekünk erre is külön szavaink vannak, mi nem párosodunk. Szerelmeskedés. Szerelmeskedés. Ez egy női kifejezés. Férfiaknak mondom, a szerelmeskedés az az, amit a nők csinálnak kúrás közben. Úgy annyira megszépíti a dolgot, annyira meg is nehezíti, mert vagy az mondja, Istenem, nem merek hozzá oda menni, mert mi van, ha meg... Vagy pont az ellenkezője, hogy hát így aranyos, meg nyomul, meg minden, de most ez a foga így... És képzeld, ha az állatok is így működnének, a tacskódat nógatni kéne, hogy figyelj, már ott az a német juhász, hát tüzel. Nem mész rá. Jaj, nem hoztam sámlit, jaj. Vagy drága pénzért időre egyeztetve vinnék a tenyészbikát rá a tehénre. Büdös vagy. Vagy atya ég, akkor hova lenne a világ, ha nálunk embereknél tűnne el a szerelem, így egyik napról a másikra? Hova tűnne a művészet, a szépség, a költészet, a dráma, a szenvedély? Shakespeare, Romeo és Julia egy mondattal le lehetne rendezni. Rómeó egy mulatságon pillantotta meg Júliát, de mivel az nem tüzelt, le se szarta. József Attila, óda. Megbaszlak. Kész. Ez egy sokkal szebb vers, olvassátok majd el otthon. Ez. A legszebb magyar vers, de hova lenne a szépség? És az a nagyon nagy baj a szerelemmel, hogy egész más, hogy értelmezed, ha fiatal vagy, meg akkor, ha idősebb. Más, hogyha fiú vagy, más, hogyha lány vagy. Mert ugye, hogy beszélsz még fiatalon, 17 évesen telefonon a szerelmeddel? Én szeretlek jobban, nem, én csak jobban szeretlek. Nem, én szeretlek. Tegyük le, tedd le, te, ten, te, tedd le, te, te, hát, tedd le, te, háromra, egy, kete, he?
Mit csináltál?
Hogy beszélsz 40 évesen telefonon a szerelmeddel?
Hát szokértem, ne hülye, ha családomban vagyok.
És tök más a dolog fiúként, meg lányként. A saját kislányomon látom, hogy a nők már pici gyermekkoruktól kezdve teljesen tudatosan arra készülnek, hogy jönni fog majd a herceg, fehér lovon, és megosztja velem erőforrásait. És fájdalmas csalódások hosszú sora kell ahhoz, hogy a lányok ezt elengedjék, és én is nem győzöm már most trenírozni a kislányomat. Direkt vesszük végig a klasszikus gyerekmeséket, hogy lássa, hogy minden herceg egy elfuserált kretén. Ott van a hamupipőke, szegény lány, egy életen keresztül gürcöl, robotol, gürizik, tolja a szoporrollert. Most a szó képletes értelmében. Végre kiszabadul szombat este, elmehet bulizni. Kap hozzá hintót, kap hozzá ruhát. Ő lesz a legszebb a bálban. A legjobb pasival táncol egész este, akiről kiderül, hogy ő a királyfi. Jackpot! Ehhez képest a királyfinak másnap mi marad meg?
Hát olyan... Csinos volt. Csinos volt.
Megismernéd arcról?
Nem.
Most vagy begyinázták a nyomorútat, vagy ott gyárilag nem oké valami.
De megvan a cipője. Megyek, rápróbálom mindenkire, még a nőkre is.
Nagyon furcsa. Akkor ott van a Csipke Rózsika. Ugye a Grimm fivérek Csipke Rózsikája se piskóta lesmárolni egy eszméletlen nőt, kikérem magamnak. De az eredeti francia szerző, ő sokkal durvábbra írta meg a mesét, hogy Csipke Rózsika nem ébredt fel a csóktól, ezért a királyfi tovább megy. Ebből a kis továbbmenésből Csipke Rózsikának még álmában születik két fia. Nem említi a mese, hogy ikre. És ők ébresztik fel az anyjukat. Na, ez milyen királyfi már?
Ha-hó, ébresztő, ha-hó. Ha-hó.
Ha-hó. A szerencsétlen nyomorú, úgyhogy azt hitte, nem látja senki, erre mesét írtak belőle. És mindközül a legdurvább, és ezt halálkomolyan kikérem magam, az ízléstelenség ne továbbja, a hófehérke. Mert a hófehérke szempontjából ez egy csodálatos történet. Innen indul, ide érkezik. A mostoha meg akarja ületni. De a vadász megkegyelmez. A törpék befogadják. Aztán a mérgezett almával döccsen a történet, de aztán döccsen a koporsó is. Hófehérke feltámad, visszatér a halálból. Rámosolyog a királyfira, ellovagolnak. De hol volt hófehérke teljes káváriája alatt a királyfi? Otthon melegedett, anyuci kedvence, az a férfi, aki jó nevelést kapott. Valószínűleg bármelyik nőt megkapná a birodalomban, ő fogja vezetni a birodalmat. Egy délután az erdőben lovagolgatva. Mire gerjed rá? Egy hullára. Egy hullára, meg törpékre. Hát, ha te itt fent a János hegyen sétálva, belefordulnál egy ilyenbe. Úristen, törpék hulla! Addig rohannál, míg térerőt nem találsz. Hát benne lennél a tényekben. Pszichológus kezelne évekig. Ennek meg mi az első? Megkapom. És azt írja a Grimm mese, hogy életében nem látott még ilyen szépet. Mit, hullát meg törpéket? Mi lehetett eddig a listavezető? Egy lángoló dökkút? Vagy mi? Hol lőtt ez föl? És figyelj, az ördög a részletekben lakik, ezt is írja a mese szó szerint, hogy mindig ült ott egy törpe, hogy őrizze. Mindig. Akkor ezt nem tegnap rakták oda?
Üvegkoporsóban. A napra.
De ez nem egy gyerekmese, ez a Lenin mauzóleum. Ez a szerencsétlen meg oda megy, és szó szerint ezt mondja a törpéknek, nem élhetek hófehérke nélkül, adjátok nekem, hadd vigyem haza atyámhoz. Nekem két fiam van. Ha bármelyik hazahoz nekem egy ilyet, én kitagadom. Itt előbb jön a szag, utána a törpék. Apa őz, akiről ma annyit meséltem. Van hely a fagyasztóban? Én kitagadom. És ezért nem győzöm mondani már most a kislányomnak, nincs olyan, hogy királyfi fehér lovon. Ha királyfit látsz jönni fehér lovon, menjél el onnan. És olyan sincs, hogy megcsókolod a békát, és királyfi lesz. Olyan van, hogy 30 éve megcsókoltad a királyfit, és most itt ülsz egy békával. Olyan van. De ez a valóság, lányok, ébredjünk fel. A fiúk részéről meg azért nagyon nehéz ez az egész szerelmesdi, mert ha lenne egy gép, ami lefordítja azt, hogy mire gondol egy nő, miközben mozog a szája, annyival könnyebb lenne mindenkinek. Így odamész a csajodhoz, baby, szökjünk meg, így ahogy vagy, menjünk, ugráljunk Horvátországban, sziklákról a tengerbe, barangoljunk Peruban, mászunk vulkán Szicíliában. Mi lesz a női válasz? Hülye vagy? Ebben a cipőben? És semmi sem lehet elég jó. Semmi sem, mindig valamibe bele lehet kötni. Nálam otthon is ugyanez, nem tudok elég jót csinálni. Van az a mondás, hogy majd találkozunk oda át. Nem tudom, kell-e. Én látom magam 40-50 év múlva, ott állok az örök világosságban. Örök világos, kész, oda annyi kell, nem kell semmi. Ott állok, boldog vagyok, és egyszer csak megjelenne az asszony. Na, hello! De hiányoztál. Mi tartott ilyen sokáig? Volt két nap tisztító tüzem a kurva kalaptartód miatt. Majd valamibe biztos belekötne.
Ez mi?
Örök világosság. Aha. És félárnyékban nem találtál helyet? Biztos ott is valamit rosszul csinálnak, és van a nőknek egy olyan különleges képessége, minket férfiakat három mondatból úgy be tudnak kergetni a seggfej labirintusba. Napokig te vagy a legnagyobb büdös paraszt akaratodon kívül. Hazamész a legjobb szándékkal, de tényleg a legjobb szándékkal.
Szia, hoztál kenyeret?
Hoztam.
Miért ilyet hoztál?
Jó, akkor nem hoztam.
Figyelj, neked most mi bajod?
Nekem?
Nekem semmi. Idegbeteg paraszt.
Kész, napokra ott ragadtál. Napokra. Gyerekek, ne szóljatok apátokhoz, nem normális.
Az ember párválasztáskor meghoz bizonyos kompromisszumokat, meg győzködöd magad, hogy jó, hát ez most ilyen, de majd benő a feje lágya, majd ha megkéri a kezem, majd ha összeházasodunk, majd ha gyerekünk lesz, nem.
Én 13 év alatt kettő dolgot tanultam meg a házasságról. Az egyik az az, hogy nem aznap lesztek egymás férje és felesége, mikor ezt kimondjátok egymásnak, hanem hosszú-hosszú évek alatt, ha egyáltalán azzá váltok valaha. A másik, tök jól hangzik az, mikor álltok az oltár előtt, vagy a missz önkormányzat előtt, hogy jóban, rosszban. És akkor el is képzeled, hogy a ti szerelmetek egy erős várfal, és majd a rossz hullámai kívülről, de ti majd együtt belülről, nem kívülről, ti fogjátok a szart egymás fejére borogatni. Ti lesztek az a rossz, amiben mégis ki kell tartani egymás mellett. Meg majd, ha gyerekünk lesz. Ha még nincs gyereked, vagy ha már van, de nagyobb bacska, úgy előrefele is úgy képzeled, meg visszafele is úgy szépíti meg az idő, hogy ez a kis rózsás arcocska, azok a kis maszatos kezek, az a kis élet, ami betöltötte a nappali. Ha meg éppen ott vagy benne, akkor az idegállapotodon ezzel a pár szóval lehet a legjobban leírni, hogy megölöm, bazd meg! Majd rögtön a döbbenet és az önvád. Úristen, ezt én gondoltam, milyen szülő vagyok én. Téped meg a ruháidat, elvársz valamit magadtól, te elvár az anyád, az anyósod, a férjed, az iskola, az óvoda, a gyereked, a saját három éves gyereked olyanokat tud tőled elvárni, főleg, ha elkövetted azt a hibát, hogy elolvastad neki az Anna Peti Gergőt. Ugye, szülőtársak? Van egy, aki nem ismeri, elmondom, van egy Bartos Erika nevű írónőnk, akinek a Bogyó és Babócát is köszönhetjük. Ugye a karakter nélküli rovarok, nevük van, jellemvonásaik nincsenek, csak így el vannak nevezve, hogy Döme a krumplibogár, Laci a lapostető, mit tudom én. Átaludtam. Nézz utána, megéri. És ő írt egy csodálatos mesefolyamot 10 évvel ezelőtt saját három gyerekéről, Annáról, Petiről, Gergőről, így rendesen a frankó keresztnevüket használva, a frankó igazi képeikkel telerakva a könyveket, ami akkor egy tök cuki gondolat volt. Mert ugye akkor még nem volt Facebook, akkor még így lehetett posztolni, és biztos úton útfélen megkapta, hogy jaj, de szép család, gratulálunk hozzá, és biztos tök jó érzés lehetett. Csak ezek a gyerekek ma kamaszok. És ma már van Facebook. És ma már egy buzizásért nem kell biciklire ülni. És nem biztos, hogy jó, ha mindenkitől ezt kapják, hogy láttunk pelenkába, kis csávó. Úgyhogy valószínűleg ez most már nem annyira jó, de maga a mese az csodálatos. Jaj, az nagyon szép. Anya megvarja, apa megjavítja, a gyerekek némán ülnek be az autóba, és kusba utaznak Debreceni. Mutatom, hogy nálunk otthon az előszobában reggel 8-kor milyen az Anna Peti Gergő hangulat. Most már szedd össze magad, vedd fel a szandálodat, esküszöm, hogy vagyok a francba. Mondta vidáman apa. Mi is kaptunk annak idején ajándékba ilyen Anna Peti Gergő könyvet. Sajnos a miénk elszakadt. Aztán meggyulladt. És az a baj az Anna Peti Gergővel, hogy az egy drog. Tehát ott nincs olyan, hogy egyet elolvasol a gyerekednek, mert a gyerek azt mondja, még Anna Peti Gergőt, anya, még. Még Anna, anya, még Anna Peti.
És a gyereknek fantasztikus tripje lesz tőle, és onnan visszaszállni a rideg valóságba, hogy elolvasod a gyereknek a szilvás gombóc főzést. Utána te leszel a legszarabb szülő a világon. Mert ott az se olyan, hogy csak úgy belesomjuk a forró vízbe, azt hat följön, addig fölvakarjuk a pultról azt a ragacsos szart. Hanem az is egy óriási, szénes, vidám kaland. És elolvasod a gyerekednek, és a gyereked utána azt fogja gondolni, hogy szilvás gombóc főzés. Ilyen is lehet.
Anya, ezt eddig mi miért nem így csináltuk?
Azért, mert nem lehet, mert ez egy mese. Viszont amit ilyenkor a gyereked érez, az pontosan ugyanaz az érzés, mint amit apa érez, mikor nézi a pornót. Mert apa nézi a pornót. És pont ezt gondolja közben, hogy... Egy zuhanyzás ilyen is le.
Anya!
Jobb, ha be se jössz. Mi a pornó apa Anna Peti Gergője? Vagy ha úgy tetszik, az Anna Peti Gergő a gyerekek pornója, ezt már mindenki döntse el maga. Tény viszont, hogy nőként te maradsz ott az elvárások keresztüzében. Téged feszítenek keresztre ezek minden irányból. Álljál helyt, napi 8-10 órában, tűsarkúban a munkahelyeden, egy férfi központú, versenyorientált, pöcsméregető világban, ahol pont leszarják, hogy lázasa a gyereked. Utána menjél haza, legyél szuperanya. De szuperanya, mert anya, a Balázs anyukája 4 tepsi zserbót fog sütni a suli farsangra, akinek kurvára semmi dolga egész nap a műkörmösnél bassza a rezet. Akkor te hány kókuszgolyót fogsz pedörni éjjel? Anya, 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 anya. És utána még este jusson belőled valami a férjednek is. Legalább cafatok.
Aki meg még itthon sincs, mert szerda van, foci van, csapat összetartás. Ezt meg se izzadnak, csak lehessen sört inni a végén.
És ugye asszonyok, van az az állapot, este 10-kor, apa még sehol. Gyerekek lefektetve, ceruzák kiegyezve, tornazsák bepakolva, gyerekek kihegyezve, tornazsák lefektetve. Bedőlsz az ágyba, és még nem tudsz azonnal elaludni, mert azon kattog az agyat, hogy holnap mit nem szabad elfelejtened.
Amikor hallod, hogy nyílik a bejárati ajtó. Mi ilyenkor minden nő legelső gondolata? El tudok aludni 5 másodperc alatt? Akkor úgy teszek.
És fekszel ott csukott szemmel, és hallgatod, ahogy ez az állat jön végig a lakáson.
Lakossági Godzilla. Apa King Kong.
És közben megy föl benned a pumpa. Nem hiszem el, miért nem tudja csendbe levenni a cipőt. Benne menjen a gyerekek. Bement a gyerekek. Rálépett a legóra. Mekkora kretin.
Nem hallom a zuhanycsobogást, de ekkor apa már ott áll az ágy végébe. Walking Dead.
És reggel kérdezett, miért nem zuhanyoztál,
nem akartalak felébreszteni.
És elmondom, asszonyok, ilyenkor egy nő nem tud olyan testtájékán feküdni, hogy apa ne azt érezze, van remény. Mert ha véletlenül a hátadon felejtetted magad, akkor apa már eleve így nyit be a hálóba, hogy svéd asztal. Ha direkt a hasadra fordulsz, mert azt hiszed ravasz vagy, akkor apa azt gondolja, hogy mocsak, mocsak.
A kenyér ma a vajas felére esett.
Hát hallom, hogy ezt majd mondjátok otthon egymásnak. Ha direkt az oldaladra fekszel, neki háttal az ágy túlsó végébe, akkor apa hód biztos, hogy neki indul.
oda kiflizek.
És recsegve, ropogva, szuszogva mászik be mellé. És ekkor kezdődik az a párbeszéd, ami a világ minden pontján, minden nyelvén ugyanúgy hangzik. Ugye, már fáradt vagyok.
Akkor miért nem alszol?
És persze vannak jó családok, meg kevésbé jó családok. Vannak családok, ahol a kirakatban minden rendben, aztán hátul omladozik az egész. De vannak pillanatok, amikor egészen egyértelműen kiderül, hogy ez egy jó család, vagy egy rossz család. Ilyen például a karácsony. Ugye a karácsony, amit szokás hívni a szeretet ünnepének is. Akinek van felesége, meg pici gyerekei, az tudja, hogy ez így nem egészen pontos. A karácsony az nem a szeretet ünnepe, az a család ünnepe. Szenteste a családoddal vagy,
nem pedig azokkal, akiket szeretsz.
Jó, ez így erős nyilván, ez a poén része, de nézzük meg férfi szemmel, hogy mi a család. Férfi szemmel a család az az anyának és a gyerekeknek egy olyan meghitt szeretet buboréka, ami körül apa téblából. Úgyhogy ott vagy, hogyha kell lesz, meg hazaadod a lóvét, meg te vezetsz Balatonra, de te úgy, ott úgy... Úgy igazából soha. És ahonnan az egész karácsony indul, már a szent családnál is pontosan ez volt a helyzet. A szűzanya megszülte Isten fiát, a kis Jézust, és Szent Józsefhez igazából egyiknek se volt semmi köze. És aztán mi lett? Jézus feltámadt, fölment a mennybe, szűzanya évekkel később, fölment, nem tudom, hogy tényleg ilyen-e a hangja. Mi volt az? Valaki fölment a mennybe. Szóval szűzanya... fölment a mennybe. Szent József meg hat.
Köszönöm, gyerekek, tényleg, egy élmény volt.
Azt se tudjuk, mi lett vele, nem is írja a Biblia, ő ott el lett maszatolva. És neki el kellett fogadni a tényt, hogy a felesége attól lett terhes, hogy egy angyal járt nála. Hozzáteszem, Gábriel arkangyaltól nem volt túl tökös dolog Máriához menni. Ott könnyű egy ilyen hírrel népszerűnek lenni. Üdvözl, légy Mária! Szervusz, angyal! Fiút fog szülni, akinek az Úr az atya, és ő lesz a megváltó. De hisz ez csodálatos, ugye?
A férjednek majd mondd el te.
És aztán jönnek a három királyok, meg a pásztorok a betlehemi istálóba, ők is a szűzanyához jönnek, és a kis Jézushoz, egyik se Szent Józsefhez, aki csak ott biodíszletként áldogáltotta az állatok között, vagy hátul cigizett az istálló mögött. Szerintem őt ennyivel elintézték, hogy jaj, de édes, a pici anyuka is jól van. Hoztunk ajándékot.
Angyal, mi?
És gondolj bele, így tolta végig az egész életét, hittel meg erővel nekem, ő az én személyes hősöm, és mi férfiak azóta is ilyen Szent Józsefekként keressük a helyünket a saját pici kis megváltóink körül, különösen karácsonykor. Nekem apám volt. És tudom, hogy nem vagyok azzal egyedül a teremben, hogy több olyan karácsony is volt életemben, ha épp nem az összes, amikor apám már délután segrészegen ült a fotelban. És ez nekem annyira fájt, hogy miért csinálja ezt velünk még ilyenkor is? Miért nem bír ki legalább egy napot? Miért nem kaphatjuk meg legalább ilyenkor őt? Miért megint ezt a bódult valamit kerülgetjük helyette? Miért nekem kell elvégeznem azokat a feladatokat, amiket máshol a felnőttek csinálnak? Annyira méltatlanak érzem, és annyira fájdalmasnak. De most hogy van három gyerekem? Én lehet, hogy idén kipróbálom.
Képzeld, fények, illatok, zene is. Én már meg vagyok, gyerekek. Én... Apának már jött az angyal, én már.
Én most vagyok 41 éves, és a 40-es éveimre ezt a mottót választottam, hogy én már meg vagyok. Most arra így kialakult minden. Ez itt a munkám. Ez az otthonunk. Ők a családom. Ha olyan nagy hülyeséget nem csinálok, ez már olyan nagyon változni nem fog. De akkor mi lesz a következő 40-ben? Vagy Ennyi volt. Olyan érdekes, hogy 20 évesen még nem tudod azt, hogy majd mit. Csak azt, hogy miért. Gyerünk, csináljuk. 40 évesen már megvan az, hogy mit. De már egyre kevésbé tudod azt, hogy miért. 20 évesen még mindenki bele akart pofázni az életedbe, pedig köszönöd szépen, te megoldod lendületből. 40 évesen már senki nem mer, pedig most lenne rá igazán szükség. És én már nem tudom megkérdezni sem édesapámat, sem édesanyámat, mert egyikük sem él már. Hogy ti mit csináltatok 40 évesen? Jó, apám részegen ült a fotelban. De ilyenkor gondolja azt egy 40 éves férfi, hogy basszus, ennyi volt. Tehát én még fiatal vagyok. Én még erős vagyok. Hát nekem a tévében még van hajam. Én ezt meg tudom csinálni még egyszer, még kétszer is akár. És akkor mit csinálsz? Lelétszelsz otthonról, összejössz egy 27 éves csajjal, visszalépsz a startmezőre, nekiugrasz még egyszer. Minek? Úgyse lesz már olyan, mint először. Neki igen, de neked már nem. Ha én 27 éves csajra vágyom, tudjátok, mit csinálok?
Előveszem az asszony régi fotóit.
Mondjuk akkor még nem velem járt.
Picit levesz a nosztalgiából, hogy ki kell takarjak egy fószert, de... De valamit valamiért.
És mondják, hogy 40 fölött már a lemez B oldala forog, meg így az öregedés, úgy az öregedés. Apró jeleit veszem észre magamon az öregedésnek, amiből már körülbelül összetudom tenni, hogy miről fog majd szólni ez az egész. Az öregedés lényege az, hogy ami fölösleges belőled, az szépen lehullik rólad. Nálam kezdődött a hajammal, aztán, hogy jönnek a fogaim, és amin végképp megérzed, hogy megöregedtél és fölöslegessé vált, azok a tanácsaid. Ugye egy öreg ember úgy van vele, hogy
ami a fejemben van, azt el fogom mondani szóról szóra.
Csak már senkit nem érdekel. Mindenki ott áll, hogy jó van öreg, gyerünk, mondjad már, haladjunk, köt a beton, gyerünk, gyerünk, mondjad. Ugye csinálnád a dolgodat, és vagy az öreg jön és tart fel, vagy a gyerek. Vagy azt mondod, hogy nem hiszem, ez már megint kérdez. Vagy azt, hogy nem hiszem, ez már megint nem kérdezte senki. Nem hiszem, ez megint nem tud semmit. Ez meg már megint mindent tud. Viszont ezért jó, mikor a nagyszülők átjönnek unokázni. Kereslet, kínálat, tessék! Viszont olyan érdekes, hogy egy csomó fiataltól hallom azt, hogy félnek az öregektől. Félnek az öregektől. De van valami, amiben fiatalok nem gondolnak bele, az Úrra nézek. Hogy ugye, hogyha csak így átadja magát egy élménynek, és épp semmi nem emlékezteti önt az életkorára, se a dereka, se a vérnyomása, se a bunkó humorista a színpadon, hanem tényleg csak úgy önfeledten szórakozik. Ugye, hogy belül lélekben egy nappal sem érzi magát öregebbnek mondjuk 20 évesnél. És ez a méltatlan az öregedésben, hogy minden öregedő, minden elmúló testbe be van zárva egy ugyanilyen fiatal lélek, amelyik azt gondolja magában, hogy
mi a tököm? Hello, hello, hello. Ha-ho, ébresztő. Főnök, szarakodik a gazda test.
És ezt hagyján, hogy magadon, amikor másikra ránézel.
Icas is meg, mi történt?
Mi az, hogy mi történt, Vineber? Hogy nézel ki? Töröld meg az orrot, szedd fel a helyeidet a földre. És ugye öregkorra marad egy ilyen basszuság benned, egy ilyen rettenetes hiányérzet. Most kéne boldognak lennem. Miért nem? Ledolgoztam egy életet. Szorgalommal, becsülettel felneveltem a két gyereket. Kibírtam emellett a vénhülye mellett. És akkor miért van ez az űr? És megnézed a Szulejmánt. Nem tölti be. Megeszel egy vienetet. Nem tölti be. Földíszíted a csajokkal a templomban az oltárt. Nem tölti be. És ilyenkor szoktak kultúrált nyugati jómódú nyugdíjasok elmenni óceánjáróhajóra, ahol kokainoznak. Magyarországon meg mi marad?
Rendelek a telesóból.
GLS futár az én dílerem. Várod, hogy jön-e már? Nem tölti be, nem tölti be. És én öreg anyám is ilyen volt. Ilyen szikár, ilyen geci vénasszony. Sose felejtem el, apám, meg keresztapám, a saját fia és a saját veje. Neki betonozták a kerítést. Így ment el mögöttük.
Két buzi.
Ugye mamában ott marad ez a keserűség. Síva, 8 karú istennő. és leginkább papa szívja meg a dolgot. Ugye milyen durva, hogy idős férfiként elkezded a saját feleségedet mamának szólítani. Én nem tudom, gyerekek, mamát kérdezzétek meg, ő tudja, én nem tudom, akarok bajt, de a mamá megmondja, én nem tudom. Jönnek hozzád vejedék látogatóba, és mikor mennek el, így irigykedve nézel utánuk, hogy de jó nektek, ti innen hazamehettek. Ugye, papa, te meg maradsz mamával, és építesz egy falat, egy félig áteresztő falat, amin a bor átjöhet, mama nem. Ugye fontos megbeszélni valód van, azt a bornak mondod el. De láttam már bácsi, tini mindig így isznek, hogy fogják a poharat. Ma mamával már nincsenek mély beszélgetéseid. Mamával csak ilyenekről beszélsz, hogy a fa levé, már megint össze kell gerebni. A hülye postás, meg a hülye postás. Nem mondasz ilyeneket, hogy mama, én boldogtalan vagyok. Mert tudod, hogy az lenne a válasz. Mi az a ragapát, Fila, vagy te? Hogy nézel ki? Egyezd be magad után, töröld meg az a hülye. Szek már össze magad. Általában három dolog viheti el a férfiakat. Vannak a szívesek, a gyomrosok, meg a házasok. Beszélgettem egyszer Besenyei Péterrel, a műrepülővel. Kint voltam a Budaörsi reptéren, ahonnan felszálltak a légi versenyre. Ott volt egy csomó ilyen világklasszis pilóta, és mindegyik ilyen öreg, aszott, ilyen beesett szájú férfi meg nő volt. És kérdeztem tőle, hogy hol vannak a fiatalok?
Ó, azok már oda csapták magukat.
Hogy ezt meg kell érni, és a házasság is pont ilyen, hogy érted, vagy megéred, vagy nem. De azért idősen a szerelem is egész más, nem? Tehát ott már nincs időtök, ott már hajrá van, izgalom. A másik teste olyan, mint egy térkép, kifeszítve egész mást mutat. Az a kis szívdobogás smároláskor, hogy vajon utána hány fogsor lesz a szádban. Olaszországban, ahol a kölkeimet vittem, ott a parti presszóban álltam sorba kávéért, és előttem egy ilyen kis szalmakalapos 80-as olasz bácsi, kis vékony fehér bajusszal, kért két kapucsinót, és ott ízesítgette, és gondoltam magamban, ó, de drága, egyiket viszi magának, másikat a mammának, és már tudja már több évtizede, hogy issza a mama. És mondom, ha követni fogom az asztaláig, és ha leült, akkor oda fogok menni, és meg fogom tőle kérdezni, hogy mi a titok. Mert én is ilyet akarok. És követtem a bácsit, és leült egy asztalhoz, ahol nem egy mamma ült, hanem egy 40 éves olasz donna. És most már pláne úgy éreztem, hogy mi a titok, én is ilyet akarok. Viszont elmondom, férfiak, a hasitasi nem slanki. A hasitasi csak segít meghúzni a határt a derekad és a csípőt között. És amíg fiatal vagy és vékony, ez a vonal ez viszonylag egyenes. Aztán ha öregszel, így ferdül el rajta a nadrág. 65 éves korodban ugye itt van lenne a derékszíjad, mert innen indul a bendő. Hátul meg itt van fönn a gatyád, mert itt ér véget a segged. Majd 80 éves korodra ugyanez a nadrág felkerül a hónod alá. És amíg fiatal vagy és nagypofájú, azt mondod, minden fontos szervemben van a gatyámban. 80 évesen ugyanezt fogod majd gondolni. Csak cipelsz egy ilyen pelikántokát. És a legrosszabb az öregedésben az, hogy ahogy múlnak az évek, egy ideig te is aktívan kell lesz ahhoz, hogy hülyét csinálj magadból. Nőként botoxozol, vagy ilyen macskarcot műtetsz magadnak. Vagy férfiként átfésülöd a kopaszfoltot. Vagy egyik reggel arra ébredsz, hogy végül is a szandálhoz a fehér zokni nem olyan rossz. És én is biztos ilyen vén hülye leszek. Jönnek majd a kislányom barátnői napozni, meg majd biztos megjelennek ott, hogy sziasztok, lányom. Bondibá vagyok, tegezzetek nyugodtan. Nem zavar, ha addig lenyírom a füvet. Viszont egy bizonyos életkor után neked már nem kell hülyét csinálni magadból, mert a tested ezt megcsinálja nélküled is. És te csak tehetetlen kívülállóként szemléled, hogy mi történik. Keresztapám, a már említett keresztapám, most 89 éves. És most cserélte le a szorosan gumírozott alsógatyáit ilyen könnyű habsajam alsókra, és nagyon imádja őket, mintha rajta se lenne. Nem dörzsöl, puha, szellős, jár a levegő, nem szorítja el a gumi. Nagyon szereti. És az öreg reggelire kávé, kefir, lekvár, lágy tojás kombóval.
Purgál. Mintha nem lenne holnap.
Ott már nem kell meghúzni, érted? Csak állj el az útból. És egyik reggel is így megmozdult benne a dolog. Rohant a vécére, iparkodott, száguldott, suhant. Odaért, nagyon fontos, odaért. Letolta a macinacit, elintézte, amit el kell, majd gondolta, hogy megkukkantja. Akkor az egészségügyileg fontos. És oda nézett,
és nem volt ott.
És ami szépkorú kalámbunk, elkezdte fejben lepörgetni a lehetőségeket. Elbújt. Megszökött. Ki se jött. De kijött, érezte, hogy sokkal jobb, úgyhogy neki állt keresni. És kettő dologra jött rá egy szempillantás alatt. Basszus, a habsejem alsó fönnmaradt. És basszus, a combját nem az acsi a csapdossa. És ugyanígy röhögött, mikor ezt elmesélte. Viszont van valami, ami időskorban is ugyanolyan erőteljes és életteli, és ez a tekintet. Szoktam nézni bácsikat, mikor megfordulnak nők után az utcán. Zárójel, férfiak. A női fenekek megbámulása rendkívül otromba, barbár, paraszt, szexista férfi szokás. Ezért észrevétlenül kell csinálni. De olyan nincs, hogy nem csináljuk. Ez nálunk férfiaknál van. Tényleg Norbert itt, Andrea színe előtt, hogyha meg kellene vallania, hogy igen vagy nem. Ugye. De azért legyünk őszinték, Andrea is megnézi a férfiakét. Olyan nő? Persze, tudtam én. Olyan nőnek tűnik, látom a tekintet. Jó, tessék, legyünk túl rajta. Tessék. Jó, köszönöm szépen. Otthon már nincs ilyen sikere. De tudja Andrea, hogy kiét nézi meg Norbert a legtöbbet? Még ma is, az önét. És ezeket észre sem veszi, ezeket a pillanatokat. Csak áll a konyhában, pakol Norbert után. Norbert meg arra jár, és arra gondol, hogy hogy elrohantak az évek. Nem. De nálunk férfiaknál ez van. És egyébként ennek azért túl sok jelentőséget mi férfiak sem tulajdonítunk, és ezt nem is kell túldimenzionálni, hogy alantas, szexuális vágyainkat fálkorba acsoljuk, és a nőket letargiasítsuk. Ez nem olyan bonyolult, ez tényleg csak annyi, hogy kész, ennyi. Kijön a pincérnő, jó napot, ide mit hozhatok? Egy bécsi szeletet uborka salátával. Köszönöm. Kész, ennyi. Már fönn van felhőben. És nem is azzal van a baj, ha észrevétlenül oda sandítasz, és nem győzöm magyarázni még most az óvodás kisfiamnak, hogy a maga kis 115 centiével milyen szerencsés életszakaszban van. Nem tud máshova nézni. És ha így fejjel hátulról nekirohan egy anyukának, akkor is max az a reakció, hogy jaj, de édes vagy. Én ezt már hol engedhetem meg magamnak? Szóval nem is azzal van a baj, ha észrevételül oda sandítasz, hanem ha ennek hangot adsz, meg ciccegsz, meg beszólogatsz, ami jellemzően melós szokás. És ugye a melósok is jellemzően akkor csinálják, ha többen vannak. Mert ez inkább egymásnak szól, mint a nőknek. Amiben az a durva, hogy faterom melós volt, sofőr volt, és ha már én ilyen 5-6 évesen vele voltam, ez már neki elég volt ahhoz, hogy úgy érezze, hogy
többen vagyunk.
És nekem az 5-6 évesnek mondta,
oda néz, szidrobbantó, mi? Jön a pótmol szolgálat. Óriás van a parton.
És úgy féltem, hogy egyszer odajön egy nő, és mindkettőnket tökörül. Apámmal kezdi, szégyelje magát. És te is. De nem így lett szerencsére, viszont azt el tudom képzelni, hogy nőként az milyen érzés lehet, hogy mész az utcán. Van egy tök sima útburkolatjavítás, és úgy kell mellettük elmenned, hogy meg ne szólaljanak, csak az ebráig jussak el, meg ne szólaljanak. Holott meg is állhatnál. Vissza is fordulhatnál, és tök simán mondhatnád azt, hogy hé, öcsi, tudod te mi az, ami olyan kemény, olyan hosszú, és olyan vastag, hogy két kéz kell hozzá? Neked a lapát. Szóval, mikor az idős bácsik megfordulnak a nők után, együtt él Kálmán és Erzsike már 60 éve, mikor a kis rádióban lemerül az elem, és Erzsike leküldi Kálmánt.
Menjél le, vén ember, ma még úgyse voltál levegő.
És lemegy Kálmán elemér. Ez furcsán hangzik. És ballag a napsütötte utcán,
nadrág felhúzva szügyig,
és minden illatával és ragyogásával elsuhan mellette a fiatalság. Kálmán megáll, megfordul, majd megkeresi a te tekintetedet, hogy eldicsekedjen. Ha! Majd tovább megy, majd megint megáll. Hova indultam?
Majd kisvártatva visszatér Erzsikéhez, mert mindig visszatér. Kezében a doboz tojás. Erzsike tajtékzik, hogy ne tajtékzene.
Nem ezt beszéltük meg, hogy lesz ebből liszt nélkül piskóta?
És ez az ő kis csendes öregkoruk. Egy hosszú-hosszú folyosónak, ami az életük már a végén pislákol a fényük, egyre halványabban. Időskorban elmúlik a szomjúság érzet, elfelejtesz inni. Egyre kevesebb étellel beéred. Alig alszol, lassan az álmaid is lemondanak rólad. És mögötted az a folyosó, az is egyre nagyobb sötétségbe burkolózik. Vannak hosszú távú emlékek, amik kiélesednek, de annyi finomság elveszik. Mi nevettünk annyit fiatalon a kanapén, vagy milyen dalra táncoltunk a lányunk esküvőjén, vagy milyen autóból dobta ki a kalaptartót. Csak azt tudod, hogy te Kálmán vagy, ő Erzsike. Ezt a reszketek kezet fogod már 60 éve. Az ebédet délben hozzák, a lányotok Londonban él és csütörtökönként telefonál. Egyikőtök elfogja temetni a másikat, és mintha ma az utcán láttál volna valami szépet. Olyan furcsa ez az élet, ez a folyosó. Én a magam 41 évével, remélem valahol a közepénél járok. És hála a gyerekeimnek, bőven látok visszafelé, viszont hála az öreg barátaimnak, sejtem, mi vár rám ott elől. De vannak pillanatok az életben, mikor az az egész, mintha egyszerre lobbanna világosságba, és mintha egy pillanatba sűrítve látnám az egészet. Ez nagyon nagyképűen hangzik, de ezek mindig nagyon nehéz pillanatok. Érzelmileg mindig igénybe vesznek. Legutoljára a feleségem unokahúgának az esküvőjén éltem át egy ilyen pillanatot. Egy gyönyörű fiatal pár, egy filmbe illő esküvővel, egy vidéki kastély kertjében, virágszirmok a pázsiton, feldíszített székek, a fiaim rohangáltak, a kislányom a pörgős szoknyájában illegette magát 4 évesen. A vőlegény egy rögtönzött oltárnál áldogált egyik lábáról a másikra, amikor egy kis fahídon feltűnt a menyasszony, akit az örömapa vezetett. Nagyon csinos menyasszony volt, ami viszont még jobban megmaradt, azok a furcsa, mély, fájdalmas ráncok, amiket az örömapa homlokára rajzoltak, számomra akkor még ismeretlen gondok. És ebben a pillanatban volt egy ilyen villanásom. És egymás mellett láttam életem 2 leggyönyörűbb menyasszonyát. Az egyik a feleségem, akit ezelőtt 13 évvel ugyanígy kísért felém az édesapja. És én ugyanúgy álltam ott, lélegzett visszafojtva, készen a nagy életre szóló kalandra. A másik pedig a kislányom, aki ekkor még csak 4 évesen a pörgős szoknyájában illegette magát. De tudtam, hogy így elrepül az az idő. 2 pislantok, és nem sokára már én is ugyanígy fogom őt kísérni egy másik férfi felé, akinek a létezéséről most még nem is tudok. És valószínűleg engem is ugyanilyen gondok fognak majd emészteni. Vajon jó apja voltam-e? Vajon érezte-e, hogy szeretem? Vajon jó képet mutattam-e a férfiakról? Vajon a jó férfinak adom-e oda? És miután ezt helyre tettem magamban, néztem a Lagzin az örömapát. Mindenki táncol, csak ő ült magába roskadva az asztalfőn. Úgyhogy oda mentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy figyelj, Gábor, az lehet, hogy én most tudom, hogy te mit érzel. Rám emelte a bánatos tekintetét, és azt mondta, hogy hát, nagyon meg lennék lepve. De mondom, mi van, ha mégis? Te ezt nem érezheted. De mondom, hát, ha? Kizárt. Kikapott a Real Madrid. Ilyen az, ha túl sokat próbálok egy-egy pillanatba képzelni. Tény viszont, hogy annak a bizonyos folyosónak a vége, ha lassan is, de megállíthatatlanul közeledik. És furcsa mód, erre pont a gyerekeim emlékeztetnek engem minduntalan. Olyan érdekes, hogy mindhárom gyerekem egyenként 4 éves volt, mikor életükben először csak ilyen furcsa, homályos, játékos gondolatként meglegyintette őket a halál, aztán illant is tovább. Sose felejtem el, 4 éves volt a kisebbik fiam, mentem ki a konyhába, hogy meg tiszta erőből átölelte a combomat, és azt mondta, hogy apa, ne hajj meg. Hát nem mondom, mosogatni indulok. De ugye nem halsz meg, mert anyád áramot vezetett a csapba, vagy mi? De ugye nem ma fogsz meghalni, holnap már lehet?
És ez a különbség, hogy ez a gyerek még nem tudja, mi lesz holnap, csak még ma ne halljak meg. A feleségemnek meg mindegy, csak legyen elmosogatva. Viszont akkor nagyon-nagyon szíven ütött, hogy igen, lesz majd olyan, hogy én nem leszek. És ti ebből nem sokat fogtok észrevenni, mert lesznek ismétlés, akkor még mindig lesz hajam. Ugyanúgy nem válaszolok e-mailekre. Ugyanúgy nem lehet majd jegyet kapni. De ez a három ember, ők meg fogják érezni, mert ők ismertek a legjobban, bennük maradok meg a legteljesebben. Már ami megmarad, mert azonnal el fogják dönteni, hogy mi az, amit kidobjanak belőlem, és mi az, amit bekeretezzenek. Végső soron ők fogják majd eldönteni azt, hogy milyen sírkövet érdemlek. Amiben az a durva, hogy ha holnap halok meg, Hello Kitty is lesz. De teljesen rendben lenne, teljesen nincsenek nagyszabású elképzeléseim olyan időkről, amikor már ekkora helyen elférek. Egy ekkora kis fejfa, Hello Kitty, és ennyi lenne ráírva, fogtündér. Bőven jó. Nekem elég az, ha majd ott a végén, a háromból legalább az egyik ott lesz, és fogni fogja a kezemet. És aki fogott már ilyen kezet, az tudja, hogy ez nem olyan, mint a filmeken. Hogy a család körbeállja a családfőt, és lesik az utolsó szavait, hogy a pinkódot, fater, mi a pinkód? De fater sosem a pinkódot mondja, hanem mindig valami veretes hollywoodi közhelyet, aztán forgatókönyv szerint kifújja a levegőt. Aki fogott már ilyen kezet, az tudja, hogy ez a kéz, ez sokszor már hideg. Mert az élet már lassan húzódik vissza. Talán még a könnyéknél vagy a válnál találsz valami melegséget. Lehet, hogy ő már nem mond semmit. Lehet, hogy már nem is lát, vagy nem is hal téged, mert az agy már lassan kapcsolja le a rendszereket. És te csak ülsz ott a sötétben. Hallgatod a lélegzetvételeit, és nem tudod, hogy melyik lesz az utolsó. De mindegyiknél azt kívánod, hogy csak még ne ez legyen. És ekkor elkezd leperegni az a bizonyos film. De nem neki, hanem neked. A gyerekszobád. Fürdett téged. Utadra enged. Bemutatod a mennyasszonyodat. Játszik az unokákkal. Tegnap még kiült az ágy szélére. Útjára engeded. Olyan a gyász, mint egy kegyetlen légkalapács, ami egy hatalmas lyukat üt az ember mellkasára, hogy aki eddig odakint volt, az most itt bent találja meg a helyét örökre. Anyám a nyugdíjából cserélte le a véngáz tűzhelyét mondván, a sütemény teteje nyers marad, az alja meg lehég, így aztán hitelre újat vásárolt, és nagyon megörült, mikor az új sütőből egy tepsiféle fiók előkerült, azt mondta, a régihez is ilyen tepsit adtak, ez aztán igen. De a szerelő lendítette túl ezen a gyakori tévhiten, mondván ez egy hőeloszlató, ha ez nincs bent, ugyanaz lesz, mint rég, hogy a sütemény teteje nyers marad, az alja meg leég. Egy egész világ volt, s már, ha már csak egy csokor emlék marad, amit vázában tartok és öntözöm, de az idő gyorsan halad. A kis kertjében dudva nő, a lekvárja elfogyott, de addig itt van ő, amíg én is itt vagyom. Apám sofőr volt, a Rákóczi téren egy piros ladában ült, míg a vásárcsarnok sűrűjében a főnöke elmerült, mikor a szélvédőre rátapadt egy könnyű vérű nő. Rákóczi téren 84-ben ez nem volt feltűnő, azt mondta, jó szex nem érdekel, ez nem apám száját hagyta el. Apám így felelt, köszönöm,
de biztos nem érdekel. Te úgyse tudsz úgy, ahogy én szeretem, hiába minden. Miért te hogy szereted? Kérdezte a nő, s apám így szólt, ingyen. Egy egész világ volt, s már, ha már csak egy csokor emlék maradt, amit vázában tartok és öntözöm, de az idő gyorsan halad. A ladája régen rozsda már, a jogsia megkopott, de addig itt van ő, amíg én is itt vagyok. Apai nagyanyám 1910-ből származott, nélkülözéssel és harccal töltve a 20. századot. Többször elvesztett mindent ingyen, semmit sem kapott, igazi szikárkonok öreg asszony volt, egyszer felpofoszta a papot. 1986-ban a palacsintáját ettem, baraclekvárral mi mással, s csendben megkérdeztem. Kakaós nincs, s rám nézett, ő a szépkorú, azt mondta,
tudod, mi kéne neked? Egy jó kis háború.
Egy egész világ volt, ahogy én is egy egész világ vagyok. Egy csokor emlék leszek, aztán meg semmivé porladok. Én nem tudom, lesz-e túl világ, s hogy milyen szobát kapok. De amíg te itt vagy, addig én is itt vagyok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.